Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 66. Zsoltár első versét énekeljük. A 66. Zsoltár így kezdődik, örvendj egész föld az Istennek. A 206. énekünkkel dicsérjük tovább az Úr nevét. A 206. dicséret így kezdődik, egek nagy királya.
Hallelujah.
Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és ne feledkezzél el semmi jó téteményéről. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 24. fejezetéből, a 22. verstől a 27. versig terjedő szakaszból. Tehát Isten igéje az apostolok cselekedeteiről írott könyv 24. fejezetéből szól most hozzánk a 22. verstől a következőképpen. Félix pedig, akinek elég pontos tudomása volt erről a tanításról, elnapolta ügyüket, és így szólt. Amikor Liziász ezredes idejön, akkor fogok dönteni az ügyetekben. És megparancsolta a századosnak, hogy tartsák Pált őrizetben, de enyhébb fogságban, és senkit se tiltsanak el az övéi közül attól, hogy szolgáljon neki. Néhány nap múlva pedig megjelent Félix a feleségével, Druzillával együtt, aki zsidó volt. Maga elé hivatta Pált, és meghallgatta őt a Krisztusban való hit felől. Amikor pedig igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémülve így szólt: most menj el, de amikor alkalmam lesz rá, magamhoz hívatlak. Egyúttal azt is remélte, hogy Pál pénzt ad neki. Ezért gyakran magához hívatta és elbeszélgetett vele. Két esztendő múlva Porcius Festus lett Félix utóda. Félix azonban, hogy kedvébe járjon a zsidóknak, Pált fogságban hagyta. Imádkozzunk! Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálás szívvel borulunk le előtted, és magasztaljuk a te nevedet, úgy, ahogy a Zsoltáros is tette, ahogy minket is erre bátorít, hogy adjunk hálát, mert nincs te hozzád fogható, adjunk hálát, és dicsőítsünk, mert szent a te neved, dicsőítsünk, mert te vagy az, aki a mi bűneinket megbocsátottad, betegségeinket elvetted, mégpedig Jézus Krisztusban ott a Golgotán. Urunk, teljes szívből hálásak vagyunk neked, hogy nem hagytál nyomorúságunkban, bűneinkben minket, nem hagytál magunkra azután, hogy elfordultunk tőled, és már nem figyeltünk rád, hanem utánunk jöttél, kerestél Jézus Krisztusban, és köszönjük, hogy ránk találtál, köszönjük, hogy ma is itt vagy, és szólsz hozzánk igéden keresztül, és Uram, végezd el bennünk, hogy mindazt, amit mondasz, komolyan vegyük, hogy valóban ráépítsük az életünket, mint okos és bölcs házépítők, hogy tegyük meg, amit mondasz, mert akkor jó alapja lesz, szilárd alapja lesz az életünknek. És meg kell, Urunk, vallani, hogy pont azért éljük át gyakran, hogy a viharok megtépázzák az életünket, mert nem mindig tekintünk kőszálként az igére, nem mindig arra alapozunk, nem mindig az ige mutatja nekünk az utat, vagy ha mutatja is, Urunk, bocsáss meg, mert annyiszor nem hallgatunk rá, vagy nem hallgattunk rá elmúlt életünk folyamán. De köszönjük, hogy újra lehetőséget kínálsz arra, hogy szívünket megszaggatva forduljunk hozzád, kérjük a te bocsánatodat, és szálljuk oda magunkat a neked való szolgálatra, hogy teljesen egy megváltozott élettel dicsőíthessünk téged, mert te azt akarod, hogy most már ne a világhoz igazodjunk, hanem a te igédhez szabjuk az életünket, hogy a minden napjaink rólad beszéljenek, és Urunk, kérünk, végezd el, hogy valóban olyan legyen az életünk, hogy másokat is hozzád vonz, hogy áradjon az evangélium rajtunk keresztül, hogy a reményteleneknek reménységük legyen benned és általad. Kérünk most így, jöjj közel hozzánk, és szólj, és add, hogy ez a szó elérje a szívünket, és add, hogy választ tudjunk rá adni, mégpedig engedelmességgel. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Isten igéjének hirdetésére és hallgatására készülve énekeljük a 201. dicséret első, második verseit. Az első vers így kezdődik, Urunk Jézus. Istennek az az igéje, amelyen keresztül az ő üzenetére figyelünk, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 24. fejezetében, a 25. versben a következőképpen. Amikor pedig Pál igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémülve így szólt, most menj el, de amikor alkalmam lesz rá, magamhoz hívatlak. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és amennyiben olvassuk a vezérfonal szerint az apostolok cselekedeteiről szóló könyvet, akkor figyelemmel kísérhetjük Pál apostolt. Látjuk, hogy hogyan is alakul az ő élete, szolgálata, ami emberileg úgy tűnik, hogy hát a hatalom, meg a zsidók alakítják az ő életútját, és emberektől függ az ő életének az alakulása. Látjuk azt, hogy egyik fél dobja a másik fél kezébe, aztán 2 évig várakoztatják, szinte parkolópályára kerül az élete, ki van szolgáltatva. És talán ott van bennünk, hogy hát Pál, Isten embere. Az Úr Jézus elhívta arra, hogy vigye az evangéliumot, és mégis ilyen helyzeteket kell neki átélni. Mégis azt tapasztalja, hogy nem lehet előre látni, mi fog vele történni, és olyan nehéz az élete. Szenved, másoktól függ, hogy mi fog vele történni. De hogyha belenézünk az igének az összességébe, akkor azt látjuk, hogy nem a véletlen, nem a politika, nem az emberi kezek irányítják Pált, hanem az ő élete teljes mértékben Jézus kezébe van, és azt kell mondanunk, hogy az Úr szervezte meg az ő útját. Pálnak az útja mögött az Úr Jézus Krisztus áll. Ugye, mert az apostol teljesen Jézusnak rendelte az életét. Azt mondta, itt vagyok, Uram, és mondd, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen. És ő megmondta, hogy vidd az én nevemet. És mindez a nehéz helyzet, amiben van, ez azt a cél szolgálja, hogy amerre Pál jár, az ott lévő emberek halljanak Isten munkájáról, Istennek a dolgairól, hogy hallják az evangéliumot. És hol jár Pál? Ugye Jeruzsálembe elfogták, ott is viszik a várba, tehát római katonáknak tud bizonyságot tenni, aztán a zsidó vezetőknek, főpapoknak és a nagy tanács tagjainak, majd elviszik Cézáreába, és ott a helytartó előtt is Jézusról tud beszélni. Tehát jó, hogyha így látjuk az ő életét, hogy azért megy végig ezeken az utakon, azért áll parkolópályán, azért vannak ilyen állomások az életében, hogy ott is szóljon az evangélium. Hát, hogyha Pál apostol ezt az utat is úgy járta volna meg, mint az első hármat, akkor ezeken a helyeken nem hangzik az evangélium. Félix helytartóhoz, meg majd Festushoz nem jutott volna úgy el a bizonyságtétel, ahogy Pálon keresztül eljuthatott. Miért fontos ez nekünk? Azért, mert a mi életünkben is vannak olyan megállók, amiket nem szeretünk. Vannak nehéz élethelyzeteink, vannak problémáink, és ott van, miért engedi Isten, miért kell ezen keresztül menni. És Pál életéből azt az üzenetet kapjuk, hogy pontosan azért, hogy mi ott Jézust képviseljük. Hogy ott, ahol vagyunk, egy betegségben, egy nehéz élethelyzetben, egy nem szeretem helyen, vagy egy olyan munkahelyen, ahol csak én vagyok egyedül hívő ember, hát hogy ott legyen valaki, aki más tud fölmutatni. Legyen valaki, akihez oda tudnak menni, és kérdeznek, és érdeklődnek, hogy ebben az élethelyzetben te tudsz-e nekünk valamit mondani. Mert meglátják a munkavégzésünkből, a mindennapi életünkből azt a töbletet, hogy mi Krisztushoz tartozunk, hogy mi az Isten országa gyermekei vagyunk. Tehát Pálnak is ezért kell ezen keresztül menni, és az apostol ezt tudja, és így is áll hozzá a dolgokhoz. Bármennyit faggatják, bárhogy lögdösik, nem látjuk, hogy panaszkodna, nem látjuk azt, hogy ő a szenvedéseiről beszélne, ő mindig Krisztusról beszél. Mindig Krisztus van az ő életének a középpontjában. Tehát eljut Cézáreába, oda is ugye hogyan kerül el, úgyhogy eljut Jeruzsálemben a századoshoz a hír, hogy merényletet terveznek Pál ellen, és a százados elmondja az ezredesnek, aki aztán kimenekíti Jeruzsálemből az apostolt, és eljuttatja a helytartó székhelyére, Cézáreába. És aztán olvassuk, hogy a zsidók ide is utána mennek. Lemennek Cézáreába, hogy tudják vádolni Pál apostolt, még ügyvédet is fogadnak, ugye a 24. fejezet elején olvassuk, és mindezt azért teszik, hogy meg tudjanak szabadulni Páltól. Tehát ilyen nagy veszélyt látnak az apostolban, ilyen nagy veszélyt látnak abban a Jézusban, akiről Pál tesz bizonyságot. Miért látnak veszélyt Jézusban? Azért, mert nekik van egy kialakult, megszokott vallásos életük. Ott van az ő ószövetségi hitük, és nem akarják látni a változást. Nem akarják látni, hogy itt egy nagy korszakváltás következett be. Eljött az Isten országa Jézusban. Eljött a kegyelem korszaka, hogy nekik is szükségük van a messiásra, a megváltóra. Ők nem akarják. Nem akarják elhinni, elfogadni, hogy az a názáreti Jézus a várva várt messiás. És ezért meg akarják Pált ölni. Hogy ne terjedjen tovább ez az üzenet, másokat is meg akarnak fosztani ettől. És ezért mennek Cézáreába, vállalják a hosszú utat, vállalják azt a sok időt, amibe ez kerül, és mindezt azért, hogy Pálnak ártsanak. Ők meg vannak győződve, hogy ez tetszik Istennek, jó dolgot akarnak, de mi tudjuk, hogy ez rossz dolog. Rossz dolog, mert szembe szállnak az Isten akaratával. És tehát tele van a szívük gyűlölettel, semmit nem sajnálnak azért, hogy Pált el tudják fogni, elítéljék, megöljék, és ugye arra jutott eszembe, hogy bizony testvéreim, sokszor mennyire nem sajnálunk mi is időt, sokszor haszontalan dolgoktól, olyan dolgoktól, amikkel kárt okozunk saját magunknak, másoknak. Mennyiszer ott van bennünk, hogy sok-sok időt rá tudunk szállni. Mennyiféle dologra. De ha arra gondolunk, hogy mennyire fontos nekünk az evangélium, az Úrral való kapcsolat, hogy mennyi időt szánunk mi az Úr Jézusra, akkor arányban van-e ez? Milyen hamar ott van, hogy ó, de hát sokba kerül, nincs kedvem felkelni, ott hagyni a tévét, meg rossz az idő, most menjek én igét hallgatni. És épp valakivel beszélgettünk a napokban, és ugye elmondta, hogy orvosi rendelőbe milyen sokan vannak, és órák hosszát kell várni. Azt mondja, hogy ha be voltam jelentke, vagy időpontra mentem, igenis órák hosszát kellett várni, és kivárják az emberek. Az orvosra kivárjuk. De kivárjuk Istenre is. Tudunk ennyi időt? Ott van bennem, hogy de jó, hát én a királyok királyával találkozom. Vagy ahogy már beszéltük is többször, ha jól emlékszem itt is, hogy úgy jövök én, hogy hát itt van az Úr rendelője, és ha ide jövök, akkor ő engem rendbe tesz, megbocsátja a bűneim, meggyógyít kívülről, belülről. És olyan nagyszerű az a történet, amit arról olvasunk, hogy az etióp kincstárnok elindul otthonról Jeruzsálembe, hogy imádkozzon, hogy keresse az Istent, mert szeretne gyógyulni. Szeretné megismerni az élő Istent, és szeretne meggyógyulni. Szeretné, ha rendbe jönne az élete. És több ezer kilométert utazik. Nem repülőn teszi meg a nagy utat. Még csak nem is modern autóval, hanem egy szekéren utazik. Sivatagon keresztül. És vállalja az Istenért, az Istennel való találkozásért, a gyógyulásért, az új életért ezt az utat. És hiszem-e én, hogyha az Úrhoz jövök, rendbe jön az életem, és így jövök-e? Olyan nagyszerű volt, hogy olvastam Jeremiás könyvéből ezt az igét, ahol az Úr ezt mondja, íme, én hozok neki enyhülést és orvosságot, meggyógyítom őket, és megmutatom nekik a békesség és a hűség kincseit. Hát hiszem én, hogy az Isten igéje orvosság. Hiszem én, hogy általa gyógyít engem az Isten, és így jövök hozzá. Tehát ezek a zsidók mindent megtettek Pál ellen, a rosszért, de nekünk lehetőségünk van, hogy az Isten ismeretéért tegyünk meg mindent. Hogy abba fektessünk bele minél több energiát, hogy még nagyobb, még mélyebb igeismeretünk legyen, hogy még közelebb kerüljünk az Úr Jézushoz. Aztán ezek a vádlók beszélnek arról, hogy ők kinek ismerik Pált. Hogyan látják Pálnak az életét, és azt mondják róla, hogy valóságos test is. Ezt abban az értelemben mondják, hogy ártalmas, mint ahogy a pest és a járvány ártalmas, megbetegít embereket, halált okoz, ilyen halálosnak látják, ilyen ártalmasnak látják Pált meg azt, amit hirdet. De ebből én nekem kicsit más üzenet jött le, kicsit olyan pozitívabban láttam én ezt, mert igazuk van a zsidóknak, hogy tényleg olyan Pál, mint egy fertőző ember. Csak ő nem járvánnyal fertőz meg, hanem az evangéliummal. Mert hát, két testvéreim, ilyennek kéne a hívő embereknek lenni. Fertőzőnek. Hogy fertőzzük meg a másikat az evangéliummal, az örömhírrel, a Krisztus üzenetével. De fertőzünk, átadjuk másnak, ezt kapják meg tőlünk. És úgy belegondoltam, testvéreim, mennyi rossz dologra megtanítjuk mi az embereket. Mennyi rossz szokás jut el tőlünk másokhoz. Csak gondoljunk a gyermekeinkre. Mennyi rosszat tanulnak. Persze, ezt így nehéz mondani, meg azt mondják most, hogy mit beszél ez? Mi igyekszünk jóra tanítani a gyermekeinket, de csúnyán beszélni. Cigarettázni, alkoholra rászokni, kitől tanulnak meg? Kitől látják? Ha nem a családból, a rokonoktól, az ismerősöktől. Mennyi rossz dolgot tanulnak? Kitől látja, hogy a szülő nem tud fölállni a játékgép mellől, az internet mellől? Kitől látja, hogy a szülő már nem tud a gyermekére ránézni, mikor beszélget, mert ott a telefon a kezébe, és arról nem lehet levenni a szememet? Kitől látja? Kitől? Mennyi rosszat tanulnak tőlünk? Mennyi rosszal fertőzzük meg? Kitől kapják azt a fertőzést, hogy csak a pénz, csak a munka? Kitől? És meg tudjuk fertőzni Jézus szeretetével az embereket? Rá tudjuk vezetni az embereket arra, hogy meglássák, hogy igenis, szükségük van Jézusra, és milyen csodálatos hozzátartozni, hogy micsoda áldás az, hogy az ő kegyelmét átélhetem, és milyen nagyszerű dolog az Isten országába beletartozni, Isten oltalmában élni. Tehát végig kell gondolni, hogy mivel fertőzöm én meg az embereket rossz szokással, bűnre csábítással, vagy az evangéliummal. Hányszor beszélik rá emberek egymást a rosszra. Gyere már, gyere velem, tudod, nem lehet anélkül élni, meg dolgozni, hogy ne igyál egy pohárkával. És amikor elkezd inni, és jön majd a egyik pohár után a másik, akkor rájövünk, hogy azt mondjuk, hogy már ne igyál többet, mert az árt neked. De nem fogja abba hagyni, már nem tudsz szabadulni. Hogy a rosszban olyan könnyű rábeszélni. Gyere, fogd meg! De amikor baj van, amikor már árt neki, már nem elég azt mondani, hogy hagyd abba, akkor már oda kell vezetni a szabadítóhoz, Krisztushoz. Ne csak ő tud megszabadítani. Tehát jó, ha végig gondoljuk, hogy így fertőzze evangéliummal az életem, mint ahogy Pál élete az evangéliummal fertőzött meg, mert ahova eljutott, ott mindenütt alakult gyülekezet. Ha csak egy-két emberből is, de voltak, akik elindultak a Krisztus követésében. Tehát így van ott, Félix előtt elmondták róla a vádakat. Azonban Félix nem csak ez alapján tájékozódik, hanem azt olvassuk, hogy pontos tudomása volt erről a tanításról, vagy más fordítás szerint alaposan ismerte az Úrral az úttal kapcsolatos dolgokat. Tehát Félix ismerte a Krisztusról szóló tanítást. vagy Krisztusnak az ügyét. Honnan ismerte? Egyrészt ismerhette a feleségén keresztül, Druzilla által, aki a harmadik felesége volt, de zsidó. Tehát rajta keresztül megismerkedhetett mind a zsidók hitével, mind pedig az Úr Jézusról elterjedt evangéliummal. És Lukács azt írja le, hogy pontos tudomása volt, alaposan ismerte, tehát érdekelte. Valószínűleg csak úgy, mint egy új vallás, vagy egyszerűen, mint helytartó tisztába akart lenni, hogy mi ez az újfajta irányzat. De érdekelte, utána járta a dolgoknak, és pontosan ezért meglepő, hogy azt mondja az ige, hogy elnapolta az ügyüket, és azt mondta, hogy amikor Liziász ezredes idejön, akkor fogok dönteni az ügyetekben. Tehát Félix olyan majd ember, hogy majd fogok dönteni. Nem most, majd. Pedig vannak információi. Összetudja már rakni, hogy miről van szó, és mégsem dönt. Mégis elnapolja a döntést, pedig tudja, hogy miről van szó, de valahogy nincs ott a szívében igazi érdeklődés, igazi vágy, nem akarja igazán megismerni mindazt, amiről Pál beszél, vagy amit Pál hozott ebbe a világba. És ugye elnapolta az ügyet, ismerte ezt a tanítást, eredetiben az a kifejezés van, hogy út. És lehet, hogy pontosan ezért napolta el Félix a döntést, mert nem csak egy tanításról van szó, tehát a keresztény hit az nem pusztán egy tanítás, egy elmélet, hogy megtanulok dolgokat, és hogyha azt tudom és fölmondom, akkor Isten kipipálja, és azt mondja, tied az üdvösség. Hanem ez egy út, ez egy életút, egy életforma. Ami azt jelenti, hogy amit megtanulok az igéből, azt át kell vinnem a gyakorlatba. Tehát a tanításnak gyakorlati következményeinek kell, hogy legyenek az életünkben. És ezért napolja el Félix. Mert az elmélet tetszik neki, csak az életén nem akar változtatni. Ugye, mert Krisztussal találkozni, az azt jelenti, hogy változtatni kell az életemen. Az azt jelenti, hogy meglátom az én bűneimet, nyomorúságaimat, az életem elrontott voltát, és leteszem az ő kezébe, és engedem, hogy újjá tegye az életemet. És elkezdek vele egy újat, egy másat, egy minőségileg másfajta életet, és ezt már nem akarta Félix. Meg úgy is tűnik, mintha itt Liziász ezredesre hárítaná a dolgot, hogy hát azért kell nekem ezzel az üggyel bajlódnom, mert Liziász Jeruzsálemben nem volt határozott, nem döntött, és inkább ide küldte nekem ezt az embert. De azt olvassuk később, hogy néhány nap múlva a feleségével, Druzillával együtt megjelent Félix, és maga elé hívatta Pált. Tehát úgy tűnik, hogy azért nyugtalanította Pál személye, meg az az üzenet, amit Pál hozott. Mondhatnánk így, hogy nyugtalanítja őt az evangélium, és ezért felkeresi, vagy maga elé hivatja Pált, beszélget vele, meghallgatja, amit mond. Tehát nem tudta magát túltenni azon, amit Páltól hallott. És vajon mi hogy vagyunk az igével? Nyugtalanít? Nyugtalanít, amit olvasok, vagy megszoktam, igen, reggel előveszem, elolvasom, vagy a nap egy bizonyos pontján, és amikor elolvastam, becsuktam, továbbmentem, megtörtént ez is, vagy pedig hatással van rám az ige. Beszél hozzám, nyugtalanít, hogy állj meg, ez így nem jó. Vagy azt üzeni, hogy még inkább foglalkozz az igével. Hogy nem elég csak ennyi. Akarj még többet. Keres. Olvas még többet az igéből. Hallgass még több evangéliumot. Akard még jobban megismerni, hogy miről is van szó. És Félix ezért hivatja Pált. Így olvassuk, meghallgatta őt a Krisztusban való hit felől. Milyen érdekes, azért kerül Félix elé Pál, mert vádolták. Azt mondták, hogy van egy ügy, és ezt ki kell vizsgálni. Bűnös ez az ember, és el kell ítélni, mert lázítja a társadalmat. És milyen érdekes, most Félix már nem ezzel foglalkozik. Már nem arra figyel, amivel feljelentették Pált, hanem miről akar beszélni? A Krisztusban való hit felől. Most már az érdekli, mit jelent Krisztusban hinni? Mit jelent Krisztushoz tartozni? Igen, ő a messiástól akar többet tudni. Akarta tudni, ki is az a Krisztus, ki is az a messiás, miért fontos ő, mi közön nekem hozzá. És testvéreim, így vagyunk mi jelen, így hallgatjuk az ígét, hogy akarom jobban tudni, ki az a Jézus, meg mi közön van nekem ehhez az egészhez. Van közön, vagy csak egy szokás, meg nekem olyan jó hétvégenként elmenni egy istentiszteletre, vagy ennél több jelentősége is van. Van nekem valami közöm Jézushoz? Fontos az, hogy hogy viszonyulok hozzá? Tehát ő ezt akarja tudni. Igen, miért fontos tudni, hogy ki is az a Jézus? Vagy ki az a messiás? Vagy miért is kell, hogy legyen egy messiás? Hát nem elég messiások vagyunk mi? Nem elég az ember saját magának? Majd mi megoldunk mindent. De nagyon úgy néz ki, hogy nem tudunk mindent megoldani. Sőt, sokszor a magunk egyszerű dolgait se tudjuk megoldani, hiszen saját magunkat sem tudjuk megváltoztatni. És miért kell tudni, hogy ki ez a Krisztus? Mert Isten megígérte, hogy elküldi a messiást. Miért? Mert az ember elbukott. Kiesett abból az állapotból, amilyennek Isten teremtette. Elveszítette a kapcsolatát a teremtőjével, de Isten nem mondott le rólunk, és megígérte, hogy küld valakit, aki majd legyőzi a gonoszt, legyőzi a sátánt, aki a fejére tapos. És ez a valaki a názáreti Jézus. Ő győzte le a gonoszt, mert nélküle nem tudunk megszabadulni. Nélküle nem tudunk úgy élni, hogy az tetszen az Istennek, hogy gyönyörködjön az életünkbe, mint ahogy Jézus azt mondta, hogy te benned gyönyörködöm. Te vagy az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm, vagy akivel meg vagyok elégedve. És akkor ezt a fordítást olvastam, hogy elgondolkodtam, hogy vajon megvan az Úr elégedve velem? Tudja nekem azt mondani, aki tanítványának vallom magam, hogy meg vagyok veled elégedve? Gondolkodjunk el ezen. Vigyük úgy oda az Úr elé, hogy vajon ránk is azt mondja, hogy meg vagyok veled elégedve? Mert te annyira rám vagy mindig hangolódva, és kész vagy azt tenni, amit mondok, akkor is, ha annak van következménye. Te tudsz engem és akarsz mindig vállalni. Tehát Pál beszél a krisztusi hitről, erről az új útról, és Félix megtudja, hogy a krisztusi hit az egy életforma, egy életút, amin járni kell. Az egyetlen út Krisztus, aki az Atyához vezet minket. Ugye ezt nagyon fontos tudni, hogy nincs más út, az Istenhez, a kegyelemhez, csak egyedül Jézus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, mondta a megváltónk. Igen, nincs más út, csak egyedül Jézus. És úgy látszik, hogy azért valahol Félix kereste ezt az utat. Kereste, hogy hogy lehet eljutni az Istenhez. És nekünk is kell ezt látni, hogy juthatok el bűnbánat által. Aki keresi az Urat, aki látja a bűneit, látja elveszett voltát és hozzájött, az átéli az Úr kegyelmét. Aztán Pál beszél nagyon fontos dolgokról, ugye Félixnek. Elmondja, hogy igen, elindulni ezen az új úton az azt jelenti, hogy megváltozik az életem. Megváltozik az életem, nemet mondok arra, hogy eddig éltem. Most már Krisztus lesz a főnök, most már ő irányít engem, őrá figyelek, az ő igéje lesz az iránytű a számomra. És hát ez annyira nem volt vonzó ennek a helytartónak, hiszen eddig ő volt egy területnek a főnöke. Mindenki azt csinálta, amit ő mondott. És most eljutni oda, hogy ez a Jézus lesz az életemnek az iránytűje, hogy ő lesz a főnököm, hogy ő mondja meg mindenbe, hogy mihez igazodjak, mit tegyek, mi a jó és mi a rossz, hát ezt nem akarom. És talán azért is nem akarta, mert valamikor ez a Félix rabszolga volt. Ő rabszolga sorba született bele, és majd nagy nehezen eljutott oda, hogy elérte, hogy a császár fölszabadítsa. Elérte, hogy szabad legyen. Úgy gondolta, hogy akkor szabad, ha kilép a rabszolgaságból. Ha maga ura lesz, ugye a mai ember is azt gondolja, hogy akkor vagyok szabad, ha magam ura vagyok. De kiderült, hogy ugyanúgy fogoly volt, ugyanúgy szolga volt, a bűnnek a szolgája. A bűnnek a szolgája. Annyi nyomorúság volt az életébe. És jó Pált figyelni, hogy ott van egy helytartó, egy hatalmas ember előtt. És nincs félelem a szívében, mert igazságról beszélni egy helytartónak. Igazságról beszélni, megmondani azt, hogy van igazság, mégpedig az Isten igéje alapján. Megmernénk mi mondani? Mint ahogy megmondta a főpapnak is, amikor arcul csapatta Pált, hogy ez nem felel meg a hitednek. Megmerjük mi mondani az Isten igazságát, merjük mi vállalni akkor is, hogyha nem ezt várják tőlünk, akkor is, hogyha az bajba sodorhat minket. Hisz Pál tudta, hogy emberileg a helytartó döntésétől függ az ő élete. És mégis meri vállalni az Istent, meri vállalni az ígét, az Isten igazságát. Elmeri mondani, hogy igen, van egy igazság, van az Isten igéje, és az a mérce. Ahhoz kell mérni az életünket, és Isten is ahhoz fogja mérni az embernek az életét. És az azért is volt lényeges, utána ugye beszél még önmegtartóztatásról, mert nagyon zűrzavaros volt Félixnek az élete. Tele volt bűnnel, szennyel, hiszen a harmadik felesége, Druzilla, és úgy lett a felesége, hogy ő még házasságban volt, és elcsábította valakinek a feleségét. Tehát rengeteg nyomorúság volt az életében, és Pál oda meri tenni neki az igét, hogy nézz ebbe bele, nézz bele az Isten igének a tükrébe, és lásd meg az életedet. Nem azért, hogy elítélje, hanem azért, hogy megmutassa, nézd Félix, Most még van lehetőség arra, hogy mindezektől megszabadulj, és elkezdj egy másfajta életet Krisztussal, hogy rendbe jöjj, hogy megtisztulj, hogy újjá legyen az életed. Még van lehetőséged. De Félix nem él ezzel. Tehát fontos, hogy mi is tudjuk képviselni Isten igazságát, tudjuk képviselni, merjük képviselni arról az, hogy az Isten országában van önmegtartóztatás, mértékletesség, hogy nem a test vágyai vezetnek, hanem az Isten igéje, hogy Jézussal győzhetünk önmagunk fölött. Micsoda üzenet, Jézussal győzhetek önmagam fölött, a régi természetem fölött, sőt, kaphatok újat. És azt mondja, hogy beszélt az eljövendő ítéletről. És ez is nagy dolog, egy vezetőnek azt mondani, hogy ide figyelj, lehet, hogy itt a földön sok mindent megúszol, mert vezető vagy, mert hatalmad vagy, van, mert benne vagy a politikába, mert ismered a törvényt, meg pénzed van, és tudsz fizetni, de oda kell állni az élő Isten elé. Még neked is, Félix. Még neked is oda kell állni. Ha most nem állsz oda, a kereszt alá, akkor egyszer oda kell állni. És ezt már nem akarta hallani Félix. Azt mondja, most menj el, de amikor alkalmam lesz rá, magamhoz hivatlak. Majd, ha alkalmam lesz. De lesz-e még? Lesz-e még alkalmad? Lesz-e még alkalom arra, hogy halljam az igét? De sokszor úgy vagyunk, most tegyük ezt félre, majd. De lesz-e majd? Lesz-e még időm, hogy komolyan vegyem, amit Isten mond, hogy döntsek? Ugye van egy ének, azt mondja, még ma, még Jézus hív, nyíljon az ajtó, táruljon a szív. Az ige mindig azt mondja, még ma, és adja az Úr, hogy ezt meghalljuk, és tudjuk még ma rábízni az életünket. És Félix elnapolja, és azt is látjuk, hogy miért, mert nem érti a lényeget, nem érti, hogy Krisztushoz tartozni, az más, az ő országában élni más, mint a római birodalomban. Hogy az Isten országában másképp mennek a dolgok. Ugye azt remélte, hogy Pál majd pénzt ad neki. Hogy Pál apostol azért is enyhítette a fogsága körülményeit, hogy be tudjanak menni hozzá a gyülekezeti tagok, a rokonok, és gondolta majd Pál elmondja nekik, hogy hozzatok már egy kis pénzt, és majd lefizetem a helytartót, mert ez egy korrupt ember, és akkor szabad leszek. És meg kell látni Félixnek, hogy Pál nem a világ módszerét használja. Ő nem akar minden áron szabad lenni, hanem ő megéli azt, hogy itt is Krisztusról teszek bizonságot, és ő nem akar fizetni a szabadságáért, mert a szabadság a Krisztusban van, és ezzel megmutatja a Félixnek, hogy az Isten országa másképp működik. Félix a pénzt szerette, Félix a pénzzel igyekezett mindent elrendezni, és meg kell látnia, hogy az Isten országában másképp mennek a dolgok, a hívő ember már nem úgy oldja meg az életét, mint a nem hívők. És jó ezt nekünk látni, végig gondolni, hogy tényleg látható-e az életünkben, hogy a hívő ember már nem úgy oldja meg az életed dolgait, mint a nem hívő, hanem Krisztusra bízza magát, imádsággal próbál az Úrtól megoldást kérni és várni. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük az ígét, és olyan jó látni, hogy Te vezeted a Tieidnek az életét, akkor is, hogyha mi sokszor csak a nehéz pontokat, a nehéz megállókat látjuk, és köszönjük, hogy ezek nem véletlenek, hanem pont azért vezetsz ezekre a helyekre, vagy ezekbe a helyzetekbe, hogy ott is rólad tudjunk bizonyságot tenni, hogy megéljük a hitünket, a veled való kapcsolatunkat. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy megismerhetünk téged, hogy te eljöttél ebbe a világba azért, hogy megkeress és megments, és ma a lehetőségünk van, hogy még közelebb kerüljünk hozzád, hogy letegyük a te kezedbe az életünket. Köszönjük, hogy az ige tükre mutatja meg, hogy mi is van a szívünkbe, és Urunk, meg kell vallani, hogy minket is megkísért, hogy hasonlóképpen oldjuk meg az életünk problémáit, mint ahogy Félix is gondolta, megvásárolni dolgokat, emberi erővel kieszközölni a változást, és Uram, te egész mást hozol. Te akarsz az életünkbe cselekedni, te akarsz megoldást hozni, te akarsz nekünk új utat mutatni, és ad, hogy ezt felismerve rá tudjuk magunkat bízni. Kérünk, Urunk, így, hogy vezess minket a mindennapokban is, szent lelked és igéd által, ad, hogy mindig rá tudjunk figyelni, és könyörgünk a te népedért, Uram, bárhol legyen ezen a világon, hogy ad, hogy a népednek a hite vonzza az embereket te hozzád, hogy másokat az evangéliummal tudjunk megfertőzni. Kérünk, Urunk, így a betegekért, könyörgünk, Uram, a gyermekekért, családokért, teléd visszük a gyülekezet lelkipásztorát. Uram, ahogy igédben ígérted, hogy az ige orvosság, ad, hogy ilyen orvosságként hasson a te szabad az ő életére, és meggyógyuljon, hogy tudja hirdetni, dicsőíteni a te nevedet, hogy mások is rajta keresztül veled tudjanak találkozni. Könyörgünk, Uram, a gyülekezet vezetőiért, gondnokért, presbiterekért, az egész gyülekezetért. Kérünk így egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, a ránk következő héten, vasárnap 9 órától ismét tartunk Isten tiszteletet. Befejezésül énekeljük a 239. dicséret, mind a 4 versét. A 239. dicséret így kezdődik, kegyelmes Isten. Amen.
szívem lesz.